6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bizakodunk Robert Fico felépülésében, de most egyedül kell küzdenünk a békéért, jelentette ki Orbán Viktor Kecskeméten, ahol folytatta vidéki kampány körútját. A miniszterelnök azt mondta, minden eddiginél nagyobb jelentősége lett az európai választásnak, véget kell vetni az erőszaknak, el kell mennünk és a békére kell szavaznunk június 9-én. A kormányfő tárgyalt a város polgármesterével, Szemerei Né Pataki Klaudiával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. 4 lövedék találta el Robert Fico szlovák miniszterelnököt az ellene irányuló merényletben, közölte Robert Kalinák. Ezek együtt nagyon súlyos sérülést okoztak neki, és bár az állapotát sikerült stabilizálni, még nincs túl az életveszélyen, ismertette a védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes délután. A rendőrség őrizetbe vett egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy halálosan megfenyegette Fico pártását, a Smer parlamenti képviselőjét, Richard Glückot. A gazdasági lehetőségeket kihasználva Magyarországnak kulcsországá kell válni a két világ, kelet és nyugat között, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter Nagyváradon a Festum Varadinum gazdasági konferencián. Lázár János elmondta, ez azt jelenti, hogy az ország egyfajta belépési ponttá válik a keletieknek az Európai Unió világába, így a környékbeli és távolabbi országok is érdekeltek Magyarország sikerében. Kiderült, Orbán Viktor miniszterelnök a következő hónap elején a Partiumba látogat. A kereszténydemokrata néppárt 10 pontos kiáltványt tett közzé Európa békés jövőjéért. Semmén Zsolt hangsúlyozta, régóta nem tapasztalt kihívások fenyegetik Európa polgárait és az együttműködés kereteit, nincs idő késlekedni, cselekedni kell. A KDNP elnöke közölte, pártja az Európai Unió alapító atyáinak szellemi és politikai örököse. A dokumentumban rögzítették, hogy a KDNP-nek kereszténydemokrata értékeket való világnézeti pártként a célja, hogy megvédje az európai keresztény civilizációt, amely az emberi jogok és a lelkiismereti szabadság történelmi alapját adja. Magyarország az európai káosz és forgószél közepette a béke szigetének tűnik, és a polgári kormány célkitűzése, hogy ez így is maradjon, jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály Tiszafüreden a Kispál Múzeum felújított épületében megnyílt Darabos László helytörténeti és néprajzi kiállítás megnyitóján beszélt. Az Európai Bizottság az Európai Védelmi Alap keretében 1 milliárd 31 millió euró uniós finanszírozást hagyott jóvá 54 védelmi célú kutatási és fejlesztési kezdeményezés támogatására, tájékoztatott az uniós testület. A kiválasztott projektek a védelmi képességek kritikus területeit érintik, köztük a kibervédelmet, a szárazföldi légi és tengeri műveleteket, az űreszközök védelmét és a vegyi, biológiai és nukleáris védelmet. Megkezdődtek a kifizetések a Napenergia Plus programban. A kormány 75 milliárd forinttal támogatja a családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében, tájékoztatta az MT-t az Energiaügyi Minisztérium. A legfrissebb adatok szerint már mintegy 11 ezer háztartásnak ítéltek meg, összesen több mint 45 milliárd forintot. Kihívásokból van elég a szőlő és borágazatban, de a magyar kormány, ahogy eddig, úgy a jövőben is a termelők és a borászok mellett áll, közölt az MT-vel az Agrárminisztérium. A szektor támogatási forrásai mellett a borpiaci aktualitásokról és az ágazatot érintő jogszabályváltozásokról is szó esett a 12. avasi borangolás szakmai napon Miskolcon. Az idei évtől megnyíltak a KAP stratégiai terv forrásai a borágazat számára, évente 10-11 milliárd forint válik hozzáférhetővé a szektorban, emellett elérhetők a vidékfejlesztési támogatások is. Az ágazat támogatására közel 112 millió euró áll rendelkezésre a 2027-ig tartó pénzügyi időszakban. Az Európai Uniós csatlakozási folyamat és az ehhez szükséges reformok felgyorsításáról, illetve a Nyugat-Balkán integrációjának előrehaladásáról tárgyaltak a térség országainak vezetői a montenegrói Kotorban. Szerbia, Montenegró, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és Koszovó a csatlakozási folyamat különböző fázisaiban vannak, de közös bennük, hogy évek óta várnak arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjaivá váljanak. Brüsszel szerint viszont lassú az érintett országokban a szükséges reformok megvalósítása, a közelmúltban 6 milliárd eurós támogatást hagytak jóvá a térség számára a 2024-27-es időszakra. 8 államtitkári tisztséget kapott az új szerb kormányban a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, már kinevezték őket. Szerbiában december 17-én tartottak előrehozott parlamenti választásokat, a kormány azonban csak május 2-án alakult meg. Végül az időjárásról. Vastag összefüggő felhőzet halad majd északkelet felé esővel, záporokkal és zivatarokkal. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa. A fiatalok testvéribbé tudják tenni a katolikusok és ortodoxok közötti kapcsolatokat. Pápai üzenet a nagyszülők világnapjára. Az idősek jelentik a jövő szilárd alapját. Lettország elnökét fogadta a pápa. Béke, mesterséges intelligencia, új technológiák. A Szentatya köszönetet mond a perugiai kórházban kezelt gyerekeknek közelségükért. Teljes igazság, Sajgó Balázs atya elmélkedése pünkösd vasárnapra. Ferenc pápa. A fiatalok testvéribbé tudják tenni a katolikusok és ortodoxok közötti kapcsolatokat. A Szent Atya csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a Görög-Ortodox Egyház Apostoli Diakónia Intézetének tagjait, akik a Keresztény Egység Törekvés Dikasztériumával együtt immár 20 éve mozdítják elő a katolikus-ortodox kulturális kapcsolatokat. Megosztott és konfliktusos világunkban az új nemzedékek megszakíthatják a sértettség, meg nem értés és előítéletek láncolatát a két egyház között. A szeretet közösség és a harmónia növekedése érdekében egymás különbözőségének elismerésével.
E con grande gioia che vi do il benvenuto e vi ringrazio.
Ferenc pápa dicsérő szavakkal méltatta az immár két évtizedes múltra visszatekintő együttműködést, a Görög Egyház apostoli diakóniája, valamint a Keresztény Egység Törekvés Dikasztériuma Katolikus Kulturális Együttműködési Bizottsága között. Május 16-án az apostoli palotában fogadta Agatangelos metropolitát, a Görög Egyház Szent Szinódusa egyházi intézményének főigazgatóját, akinek feladata a programok előkészítése, szervezése, a Szent Szinódus missziós és nevelői munkájának gondozása. A metropolitával együtt jelen volt a pápai audiencián az Aténi Teológiai Kollégium egy delegációja is. Ferenc pápa testvéri szeretettel fordult Jeromos aténi ortodox érsekhez, akit mélyhitű és tudós pásztornak nevezett, és akivel görögországi utazásain találkozott. Háláját fejezte ki neki a támogatásért, amelyet az apostoli diakónia, illetve a Katolikus Kulturális Együttműködési Bizottság közös tevékenységének nyújt.
In questi vent'anni superando anche periodi difficili,
a pápa aláhúzta, hogy miután nehéz időszakokat éltek át, mint például a gazdasági válság, mely Görögországot sújtotta, valamint a pandémia idejét, A görög egyház Szent Szinódusa és a katolikus egyház két intézménye együtt dolgoztak közös kulturális és nevelési projekteken. Ezáltal az új nemzedékek kulturális, teológiai és ökumenikus képzésére helyezték a hangsúlyt. Éppen a fiatalok fűzhetik még szorosabbra a katolikusok és ortodoxok közötti barátságot. A fiatalok a hiten alapuló reményre támaszkodva megszakíthatják a sértődöttség, a meg nem értés és az előítéletek láncolatát, mely évszázadokon át gúzsba kötötte a katolikusokat és az ortodoxokat, megakadályozva, hogy testvért lássanak egymásban, akik különbözőek, de egységben vannak, és képesek tanúskodni Krisztus szeretetéről, különösen ebben a megosztott és konfliktusoktól terhes világban. A görög egyház szinódusa és a katolikus egyház együttműködésének keretében idén nyáron az Aténi Teológiai Kollégiumban fogadnak egy katolikus diákcsoportot, akiket bevezetnek a modern görög nyelvbe, és megismerhetik az ortodox egyházat. Ferenc pápa örömmel üdvözölte a kezdeményezést, mely reményei szerint folytatódik majd.
Caminando insieme, lavorando insieme e pregando insieme, ci prepariamo a ricevere da Dio il dono dell'unità.
Együtt haladva, együtt dolgozva és együtt imádkozva felkészülünk, hogy megkapjuk Istentől az egység ajándékát, mely, mint a Szentlélek gyümölcse, szeretet közösségbe és harmóniába simítja a jogos különbözőségeket. A követendő megjelölt út tehát a közös előrehaladás, ima és munka, mondta el Ferenc pápa, aki végül felidézte Johannis Zizulász püspök pergamoni ortodox metropolitát, aki tavaly február 2-án hunyt el, és az ökumenizmus elkötelezett segítője, továbbá az egyik legjelentősebb és legbefolyásosabb ortodox teológus volt.
Pápai üzenet a nagyszülők világnapjára. Az idősek jelentik a jövő szilárd alapját. Az idén július 28-án megrendezésre kerülő nagyszülők és idősek negyedik világnapjára írt üzenetében Ferenc pápa a sok idős ember mai helyzetéről szól, és biztosítja őket, Isten soha, soha nem hagyja el gyermekeit. Öreg koromban se taszíts el magadtól. Ez a 71. Zsoltárból vett őszinte könyörgés a július 28-án megrendezésre kerülő nagyszülők és idősek negyedik világnapjának témája. Ferenc pápa választotta az emléknap témáját, amelyet a vatikáni Világiak, Család és Élet Dikasztérium szervez. Ferenc pápa a nagyszülők és idősek negyedik világnapjára írt üzenetében megnyugtatta az érintetteket, hogy Isten soha, soha nem hagyja el gyermekeit. Az időseket szilárd alapnak nevezte, amelyre új kövek épülhetnek, hogy csatlakozzanak egy lelkiház felállításához. Ferenc pápa hangsúlyozza. Isten közelségének bizonyossága az élet minden szakaszában és az elhagyatottságtól való félelem, különösen időskorban és a fájdalmak idején megtalálhatók a Bibliában. És ezek a szavak egy teljesen nyilvánvaló valóságot tükröznek. A magány túl gyakran az idősek és nagyszülők életének sivár kísérője, vallja Ferenc pápa. Sok oka van ennek a magánynak. Sok helyen, mindenek előtt a szegényebb országokban, az idősek egyedül vannak, mert gyermekeik emigrációra kényszerülnek. A háború sújtotta országokban maradt idősek helyzetét úgy írja le, mint az élet egyetlen jelét azokon a területeken, ahol úgy tűnik az elhagyatottság és a halál uralkodik. A pápa elítéli egyes helyi kultúrák hiedelmeit is, ahol az időseket boszorkánysággal gyanúsítják, akik elszívják a fiatalok létenergiáit, és ezért őket hibáztatják a fiatalokat érő sorscsapásokért. Kifejti, hogy az a vád, hogy az idősek megfosztják a fiatalokat a jövőjüktől, manapság mindenhol jelen van. Más-más állarcok alatt még a legfejlettebb és legmodernebb társadalmakban is megjelenik. A fent idézett Zsoltár, írja a pápa, az idősek életét érintő összeesküvésről beszél. Rámutat, hogy az idősek elhagyása nem véletlen vagy elkerülhetetlen, hanem olyan politikai, gazdasági, társadalmi és személyes döntések gyümölcse, amelyek nem ismerik el minden ember határtalan méltóságát, bármely körülmény, állapot vagy helyzet közepette, amelyben a személy találja magát. A Szent Atya nehezményezi, hogy ma sok nő és férfi keresi a személyes beteljesülést a lehető legfüggetlenebb és a többi embertől elszakadt életben, amitől az énhez való átmenet korunk egyik legnyilvánvalóbb jele, írja. A magány és az elhagyatottság visszatérő elemmé vált a mai társadalmi környezetben, ismeri el a pápa. A Szent Atya az Ószövetségi Rút könyvéből idézi Naomi történetét. Naomi, aki megöregedett, sürgette két lányát, hogy hagyják el őt, és térjenek vissza szülővárosukba és otthonaikba. Naomi tehernek tekinti magát, és jobbnak tartja, ha félreáll. Az egyik lánya úgy tesz, ahogy az anyja javasolja. A másik, Ruth, nem hagyja el Noémit, és meglepetésére azt mondja neki. Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, idézi a Szent Atya az Ószövetséget. Ruth nem fél kihívni a szokásokat és a belterjes gondolkodási mintákat. A Szent Atya üzenete felhívással zárul. A magányhoz és elhagyatottsághoz vezető önközpontú hozzáállás helyett mutassuk meg azoknak a férfiaknak és nőknek a nyitott szívét és örömteli arcát, akiknek van bátorságuk kimondani, nem foglak elhagyni téged, és elindulni egy másik úton. Áldásáról és imáiról biztosít mindenkit, a kedves nagyszülőket és időseket, és mindazokat, akik közel állnak hozzá.
Lettország elnökét fogadta a pápa. Béke, mesterséges intelligencia, új technológiák. 35 percen át beszélgetett egymással Ferenc pápa és Edgar Zrinkevics lett elnök, aki ezt követően az államtitkárságon találkozott Parolin bíborossal. A megbeszélések középpontjában az ukrajnai konfliktus állt, valamint a nemzetközi közösség szerepe a békés megoldások keresésében. A mesterséges intelligencia kihívásairól és az új technológiák fejlődéséről is tárgyaltak. Lettország elnökét és kíséretét fogadta csütörtökön délelőtt a pápa, akivel zárt ajtók mögött beszélgetett 35 percen keresztül. Edgar Zrinkevics az audiencia után a vatikáni államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Daniel Pajo atyával, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok multilaterális részlegének altitkárával. A CVS hangú megbeszélések során a Szentszéki közlemény tájékoztatása szerint a felek megelégedésüknek adtak hangot a Szentszék és a Lett köztársaság között fennálló jó kétoldalú kapcsolatok miatt. Kiemelték a keresztény hit fontosságát, melyet az a lett társadalomban betölt. Kiemelten tárgyalták az Ukrajnában zajló konfliktus helyzetét, amelyben a nemzetközi közösség fontos szerepet játszik a békés megoldások keresésében. Véleményt cseréltek továbbá a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokról és az új technológiák fejlődéséről.
A pápa köszönetet mond a perugiai kórházban kezelt gyerekeknek közelségükért. Ferenc pápa válaszolt arra a levélre, amelyet egy olasz kórházban ápolt gyerekek küldtek neki, amikor egészségügyi problémákkal küzdött. Szívből jövő köszönetét fejezi ki kedves szavaikért és jó kívánságaikért. Kéri a szűzanyát, hogy vigyázzon rájuk, és arra buzdítja őket, hogy találjanak fénysugarat a betegség sötétségében. Ferenc pápa köszönetet mondott a perugiai kórházban kezelt gyerekeknek, amiért közelségüket fejezték ki neki, amikor egészségügyi kihívásokkal kellett szembenéznie. A világ minden tájáról származó beteg gyermekeket befogadó és ápoló kórházi osztálynak küldött április 12-i üzenetében a pápa emlékeztetett arra a levélre, amelyet ők küldtek neki. Ebben kifejezték aggodalmukat és jó kívánságaikat gyógyulásához. Nagyon megértünk, néha a mi napjaink is nehezek és szenvedéssel teltek. Úgy tűnik, soha nem érnek véget, írták a gyerekek, megjegyezve, hogy iskolájukat néha szivárvány iskolának hívják, mert napsugarat hoz a betegség sötétjében. Válaszában a Szent Atya először őszinte köszönetét fejezte ki nekik, szüleiknek és mindazoknak, akik gondoskodnak róluk. Arra buzdította őket, hogy minden kihívás és szenvedés ellenére haladjanak előre, és hogy mindig találjanak egy fénysugarat a betegség sötétjében. A Szentatya hangsúlyozta az iskola fontosságát is a találkozás és a tanulás szempontjából. Végül áldott húsvéti ünnepeket kívánt nekik, a szűzanya gondjaira bízta őket, és az Úr áldását adta rájuk.
Teljes igazság. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését pünkösd vasárnapra.
Pünkösd ünnepével lezárul a húsvéti ünnepkör. Minden ünnepkör vége egy másiknak a kezdete. Ha a karácsonyi ünnepkör a születésre, a bőti a szenvedésre, a húsvéti a feltámadásra összpontosítja hangsúlyosabban a figyelmet, akkor a pünkösd mindenképpen a beteljesülésre. Aki a teljesség felé halad, annak élete kitágul. Minél többet időzöm Isten jelenlétében, a bennem is lakó Szentlélek által egyre több minden feltárul. Valójában azt tárul fel, ami már ott van, csak testi szemeimmel még nem láttam. A Szentlélek által és a Szentlélekben tágul ki az élet. A Szentlélek élete bennem mindennek értelmet ad. Valójában csak a vele és ő benne való életnek van értelme, minden más másodlagos. A lényeg a Szentlélekben megélt élet. Amíg ezt nem ismerem fel, addig csak szúnyadok ebben a fizikai világban, mert nem ismertem fel a teljes igazságot. A lélek az, aki felébreszti bennem a vágyat, és általa ismerem fel a teljes igazságot. Ahogy olvassuk János evangéliumának 16. fejezetében, a 13. versben, elvezett titeket a teljes igazságra. A teljes igazság egyik fontos ismertetője a lelki fiatalság. Aki engedi, hogy működjék benne a lélek, mindig megújul, mindig fiatal marad lelkében, ami aztán kifelé is meglátszik. A lélekkel és lélekben élő ember másképp öregszik, mint az, aki ennek nem tulajdonít fontosságot. A testen átsugárzó szent lélek időskorban is sugárzik. A lelki fiatalság ugyanis állapot. Ez az állapot a Szentlélek ajándéka mindenkiben, aki engedi, hogy dolgozzék benne, és vezesse őt a lélek. A teljes igazság második ismertetője következik az előzőből. Megfiatalodott lélekkel lehet mindig tovább lépni, túlélve a nehézségeket. Látom az engem körülvevő világot, a körülményeket, amelyek megbéníthatnak, így könnyen eluralkodhat rajtam a félelem. Valaki arra lett figyelmes házában, hogy zajos csapkodás van ablakánál. Oda ment, és egy kétségbe esett lepkét látott az ablakon belül röpködve menekülni, az ablakon kívül levő veréb elől. A veréb azt hitte, elkaphatja a lepkét, pedig sok esélye nem volt. A lepke meg folyton félelemben élt, a félelem bénította le, a félelem bénította meg. Az apostolok húsvétkor bezárkóznak és félnek mindaddig, amíg a feltámadt Krisztus meg nem jelenik, és rájuk nem leheli a szent lelket. A Szentlélek ereje aztán teljesen megváltoztatja őket. Ők maguk sem értik, csak érzik, hogy valami eddig megbénította, és felszabadulnak. A félelem miatt nem voltak elemükben, csak félig éltek, fél elemben éltek. Most felszabadultan, örömmel, lelkesen hirdetik az örömhírt, szavakkal és tettekkel. Most is látják a veszélyt, mint ahogy addig is látták, de most a félelem helyett a bátorság lelke hordozza őket. Felülmúlják magukat, de nem a saját erejükből, hanem rácsatlakoznak arra az áramlatra, ami, aki aztán együtt viszi őket tovább, közösségben. André Manarans, francia teológus ezt így fogalmazza meg. A keresztény hívő olyan ember, aki mindig tovább nyújtózkodik, mint ameddig a takarója ér. A kereszténység szakadatlan felszólítás önmagunk túlszárnyalására, a soha véget nem érő növekedésre, ez pedig hitelesen csak a Szentlélekkel való együttműködéssel lehetséges. Kockázat, de másképp nincs tovább lépés. Ne féljek engedelmeskedni, engedni a Szentlélek sugallatainak, és akkor minden zavargás mellett és ellenére elárad bennem, és kiárad belőlem az a békesség, amelyet csak ő képes megadni. A Szentlélek mozgása, dinamikája tehát ez. Fentről kérem, hiszen felülmúl engem. Lehívom és beengedem, hogy belül formáljon, alakítson, és általam tovább áradjon mások felé is. Így lesz a szent lelkes kicsi énből nagy közösség. Egy ház, amelyben mindannyian elférünk, mert vére megértjük és elfogadjuk egymást. Leoblanak a falak bennünk, és épülünk egymásból a szent lélekben.
Teljes igazság. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották pünkösd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia hívei a Szentlélek mindennapi megtapasztalásáról és irányításáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség csoportjával.
Pünkösd előtt vagyunk néhány nappal, és pünkösd az egy olyan különleges ünnep, aminek talán értjük is, meg nem is az értelmét. Talán sokaknál olyan tisztázatlan ünnep a pünkösd, hogy vajon mekkora ünnep is ez a pünkösd, hogyan is kellene ezt megünnepelni. De ugye a pünkösdhez alapvetően nem kötődnek különleges szokások, ugye a karácsonyhoz kötődik a faállítás és a fenyődíszítés, a beigli, a különleges ételek, stb. Húsvéthoz kötődnek, ugye a tojásfestés, ezt is nagy előkészület előzi meg, aztán a böjt időszak keresztény szemmel, ugye a keresztút, a 40 napos előkészület, aztán kötődik ugye a gyönyörű ünnep, a liturgiák, ugye ami hozzátartozik a feltámadás ünneplése. De hát ugye itt van a pünkösd, ami elég szorosan kötődik a húsvéthoz, hiszen a húsvét utáni 50. nap, ezt is jelenti maga a szó, a pentekosztész, ugye a görög szó, ugye azt jelenti, hogy 50. ugye az 50 napra utal, hogy húsvét után 50 nappal ünnepeljük a pünkösdöt, de ezt nem előzi meg semmilyen előkészület, ehhez nem nagyon kapcsolódnak népszokások, ha csak a pünkösdi rózsának a kinyílása nem egy ilyen természeti ajándéka a Jóistennek, de ilyenkor nincsenek különleges ételek, különleges előkészület, ezért sokan nem tudják hova tenni a pünkösdöt. Ugye amióta a pünköst hétfő munkaszüneti nap, gyakorlatilag igazából egy hosszú hétvége kapcsolódik hozzá, aminek persze nagyon sokan örülnek, sokan kihasználják a jó időt, elmennek ide-oda, családi programot szerveznek, de hogy maga a pünköst miért fontos, milyen ünnep, mihez kapcsolódik, ezt sokan még úgy nem tisztázták magukban, vagy talán ez sokak számára egy kérdés. Hát kezdjük azzal a legegyszerűbb magyarázattal, hozzászólással. Igazából, hogy a pünkösd az egyház harmadik legnagyobb ünnepe. Sőt, ha az egyházra nézünk, akkor hát ugye az egyház születésnapja. Így szoktuk a pünkösdöt meghatározni, az egyház születésnapja. Ugye a húsvét és a karácsony után ez a harmadik legnagyobb ünnepünk az évben. tulajdonképpen mit vagy kit ünneplünk? Hát ugye a Szentlélek az egy személy. A Szentlélek a harmadik isteni személy. Minden keresztvetésben említjük az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében így vetünk keresztet, és ott van a Szentlélek, a harmadik isteni személy, az Istennek, az Atyának és az ő Fiának a szeretete, ugye, az a harmadik személy, akit elküld az Isten. Ezt Jézus többször mondja a feltámadása utáni időszakban. Többször megígéri tanítványainak, megígéri apostolainak, hogy majd eljön a Szentlélek, vagy másképp nevezve a vigasztaló, ugye az Isten lelke, aki szabaddá tesz, megújít, megújítja az örömünket, új erővel, új, szinte mint a friss vízzel frissíti fel a lelkünket. De ki is ez a Szentlélek, és miért fontos a Szent Lelket ünnepelni? Hát mielőtt még rátérnénk még jobban erre a témára, akkor legyen rögtön egy ilyen kis bevezető kérdés, bevezető gondolat, hogy számotokra ki a Szentlélek? Mit jelent nektek az, hogy Szentlélek? Mikor hallottatok erről először, vagy hogyan tudatosult bennetek, hogy létezik a Szentlélek? Nézzünk egy távolabbit, egy közelebbit, egy közelebbit, egy távolabbit, van amelyikőtök gyerekkorából, van, aki felnőttként ismerkedett ezzel. Mit jelent számotokra az, hogy Szentlélek?
Hát én ezt mindig úgy gondoltam, hogy a Szentlélek az olyan, mint hogyha így egy belső hang lenne, ami megszólal bennünk a lelki ismeretünknek, mondhatjuk hétköznapi nyelven. Szóval egy ilyen kis belső iránytű, ami úgy igazgatja a mindennapjainkat. Most, amikor így próbálok elmélyülni így a hit életemben, akkor viszont azt látom, hogy a Szent Háromság az olyan szépen végigvezethető így a lelki fejlődésben, mert ugye legkönnyebben, mint egy gyerek az Atyához tudunk szólni, aztán ugye a Fiúval tudunk azonosulni a mindennapokban, hogy a mi kis életünkben mi minden történik, és utána végül megérkezhetünk a Szentlélekhez, amikor már elérünk egy bizonyos hitbéli érettséget szerintem, és akkor tudunk elmélyedni igazán ebben a szeretetben.
Igen, nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy a Szentlélek az nem egy ilyen személytelen erő, nem egy ilyen misztikus, megfoghatatlan, vagy ködös földön túli valami, hanem a Szentlélek tényleg az Atyaistennek a lélegzete, az Atya sóhajtása, az Atya és a Fiú szeretete, így is meg lehet határozni a Szent Lelket, ahogy az előbb is ez elhangzott. Ugye a Szentlélek nem látható. Ezért is nehéz róla beszélni, mert alapvetően a lelket nem látjuk, de nem csak a Szentlélek nem látható, természetesen az emberi lélek sem látható, csak a testünk az, ami látható. De hogyha el tudjuk képzelni ezt így, hogy mi magunkat is tükörben nézünk, látjuk a testünket, de nem látjuk a lelkünket, ami éltet bennünket, aminek a hangját ugye halljuk a szívünkben, a lelki ismeretünk hangja, ugye, amit ugye olykor, ha jót teszünk, vagy ha rosszat teszünk, akkor is halljuk, hogy a döntéseinkben is ott belül, hogy az a belső hang, amit gyakran érzékelünk, ugye, ami vagy megdicsér, vagy éppen hát nem vádol, de azért számon kérhet bennünket, jó vagy rossz döntéseink kapcsán. Ez a lelkiismeretünk hangja, ez a Szentlélek, aki él bennünk, aki vágyik arra, hogy törődjünk vele. Ha így értelmezzük a Szent Lelket, ugye Szent Pál apostol azt mondja, hogy testetek a Szentlélek temploma, tehát hogy Isten lelkét magunkban is hordozzuk. Van-e az Isten lelkének szerintetek az emberi életünkben valamilyen hatása? Vagy csak úgy hordozzuk, amíg élünk, aztán amikor meghalunk, akkor kijön belőlünk, és már nincs bennünk. Van-e valamilyen hatása, van-e valamilyen tevékenysége a Szentléleknek az emberi életünkben?
Hát szerintem nagyon-nagyon sok. Imádság közben például, vagyis imádságkor őt kérjük, vagyis én kérem, hogy segítsen megérteni a Bibliát, hogy ahol kinyitom, vagy a napi evangéliumot, hogy segítsen, hogy az életemben az gyakorlatra tudjam váltani, tehát meg tudjam valósítani, illetve nagyon sokszor megérzések formájában nyilvánul meg, illetve a karizmáinkban, amit kaptunk.
Nagyon érdekes, ugye Szent Pál, ugye amikor Efezusba érkezik, talál ott tanítványokat, olyanokat, akik hallottak már a bűnbánatról, a megtérésről, és akiket ugye keresztelő Szent János alá merített a bűnbánat keresztségében, és amikor Isten országáról beszél nekik, ugye tudják, hogy miről beszél, hiszen hallották már ezt a tanítást. De felteszi azt a kérdést nekik, hogy megkaptátok-e már a Szent Lelket, és ők azt válaszolják ugye Szent Pálnak, hogy még csak azt sem hallottuk, hogy van Szent Lélek. Hiszen kiderült, hogy csak a bűnbánat keresztségével vannak megkeresztelve, és miután Pál Krisztus nevében megkereszteli őket, akkor megkapják a Szent Lélek ajándékait. Na most, alapvetően, hogyha egy hívő emberi életet nézünk, Szerintem ez az efezusi történés nagyon sok ember életében megismétlődik, hogy sokan azt mondják, hogy még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Tehát én meg vagyok győződve arról, de majd mindjárt megosztjátok ti is esetleg a tapasztalataitokat, ismereteiteket, hogy sokan keresztények, legyen katolikus, református, evangélikus vagy bármelyik keresztény felekezethez tartozó, sokan úgy vannak vele, hogy nem sokat hallunk a Szentlélekről, nem sokat hallanak, vagy úgy sokan nem foglalkoznak vele, hogy most van Szentlélek, nincs Szentlélek, de Jézusról alapból hallunk az evangéliumokban, ugye a templomban, az Istenről, az Atyáról hallunk meg, hát imádkozzuk a mi Atyánkot, róla úgy teszünk említést, de nagyon sokan nem foglalkoznak a Szentlélekkel. Vajon miért van ez, hogy az emberek nem foglalkoznak a Szentlélekkel?
Szerintem pont azért, amit elmondtál az előbb, hogy nehezen megfogható. Tehát a mai világban mindennek ugye tárgyasítani kell, és meg kéne tudnunk pontosan határozni. Ez pedig szerintem hitbéli kérdés. Tehát, hogy ha hiszem azt, hogy a Szentlélek a harmadik isteni személy, akkor tudom az ő vezetését is elfogadni, és hogy ő segíti az én életemet. És szerintem ez nagyon nehéz, mert ugye ez ugyanúgy, mint ahogy beszéltünk már korábban róla, az isteni ráhagyatkozás nagy részében segít a Szentlélek, hogyha hagyjuk. De mint ahogy Jézus élete le van írva a Bibliában, és úgy tudja, azért ez egy tényszerű dolog, a Szentlélekkel kapcsolatosan tapasztalni kell. És szerintem ez nehéz mai világban.
Nem tudom igazából, tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy valaki ne halljon a Szentlélekről. De nekem ez új volt, megmondom őszintén. Tehát nyilván azért, mert az én életemben, meg a hittanos közösségünk tagjai életében, akikkel ugye együtt nőttünk fel, nekünk azért hittanórán mindennapos volt, hogy beszéltünk az isteni személyekről, az imádságainkban, meg hát a szentmisében is rengeteget halljuk, és nekem ez furcsa volt, hogy nem hallottak emberek a Szentlélekről, meg hogy miért van ez, mert én nem tudom, tehát hogyha én így belegondolok a saját imáimra, mert csak magamból tudok kiindulni, akkor nekem nagyon fontos a Szentlélek, én nagyon szeretem a Szent Lelket.
beszéljünk arról, hogy az ima életben miért lehet fontos a Szentlélek, és akkor itt nyugodtan a tapasztalataidból akár, mert biztos, hogy vannak olyanok, akik talán lehet, hogy mondjuk az önhibájukon kívül is, ahol már nincs úgy pap, vagy nem járhattak korábban hittanórára gyerekkorukban, vagy erőnem, úgy sok minden elsiklik. Miért lehet fontos a Szentlélek az ima életben például? Hogy használhatjuk a Szentlélek jelenlétét? Hogyan élhetünk ezzel a lehetőséggel?
Hát én amikor imádkozom, akkor általában egy énekkel, a Teremtő Lélek szájlerán kezdő himnusszal szoktam kérni az ő segítségét. És akkor utána kezdek imádkozni, de azt gondolom, hogy nélküle nem tudnám, hogy mit mondjak, tehát ő sugalja azokat a szavakat, vagy azokat a gondolatokat, meg azt igazából mire van szükségem, hogy mit kérjek az atyától. Tehát igazából nekem ő az, aki helyettem imádkozik, aki bennem imádkozik, nem pedig én.
Igen, tehát nagyon fontos, hogy az első lépés az, hogy az imádság elkezdésénél van a legnagyobb szükségünk a Szentlélekre, mert először is akkor mondjuk azt, hogy a Szentlélek egy iránymutató, egy olyan mérce, aki akár az ima életünket is a helyére teszi. Legtöbbször hogyan kezdünk el imádkozni? Keresztet vetünk, elmondunk egy Mi Atyánkot, egy Üdvözlégy Máriát, és azzal megyünk tovább. Nagyon fontos az imádságban való összeszedettséghez, szükségünk van a Szentlélek jelenlétére. És mivel az Isten lelke bennünk is ott él, ugye, hogyha a Szentlélekhez kezdünk imádkozni, a mi lelkünk találkozik ugye ezzel az isteni szándékkal, hiszen ugye már a Teremtés könyvében is ugye olvassuk, hogy Isten a lelkéből adott nekünk, ugye az orrunkba lehelte az élet leheletét, és ugye ez az imádságban ugye szépen egyesül, az imádságban talál önmagára, tehát olyan, amikor imádkozunk, mint hogyha Istennel a saját anyanyelvén beszélnénk, ugye a lélek szava, mondhatnánk ezt is, ugye van a rádióban is ez a műsor, a Szent István rádióban is sokan hallgatják, ugye a lélek szava. Hát a lélek szava a legtisztább úton az Istentől, ugye a Szentlélek által jut el hozzánk, ezért az imádságban nélkülözhetetlen a Szentlélek. És nagyon jó lenne az, hogyha ezt mindenki megtanulna, hogy nem keresztvetéssel is beleesünk az imádságba, egy-kettő gyorsan letudjuk, hanem jó előtte kérni a Szent Lelket egy énekkel, saját szavainkkal, hogy jöjj Szentlélek, vigasztalj, világosíts, erősíts, ébresz fel, ha álmos vagyok, mutasd meg, hogy hogyan kell most imádkoznom, mutasd meg azt, hogy most mire van szükségem, tedd az én imádságomat, kedvessé az Isten. Tehát egy saját szavainkkal, vagy egy énekkel, a Jöjj Szentlélek Úristen kezdetű énekkel, vagy bármelyikkel lehet a Szentlélekhez kérni, csak utána keresztet vetek és imádkozok, és teljesen másabb lesz az imádságomnak a minősége, mert össze tudtam szedni a gondolataimat. A lélek ereje, a lélek megszentelő ereje segített abban, hogy ezeket a gondolatokat összeszedjem. Miben lehet még fontos a Szentlélek? Hogyan tud nekünk segíteni? Miért fontos az életünkben? Mi lehet még a Szentlélek szerepe? A bérmálásban például ti hogyan találkoztatok a Szentlélekkel? Ugye Kriszta fiatalként, gyerekként, Timi pedig felnőttként, tehát két teljesen más megközelítésben bérmálkoztatok.
Igen, én pont 30 éve találkoztam a Szentlélekkel, és május 1-én volt 30 éve. Tehát én tudom, hogy megváltozott az életem teljes mértékben. Tehát úgy, mintha a lelkemet megnyitotta volna teljes mértékben az életre, arra, hogy vegyem észre, tehát a lelki szemeimet, vegyem észre Istent az életemben, hogy hogyan munkálkodik, hogy kérjem, és minden irány, amit mutatott, sokkal világosabbá, sokkal láthatóbbá vált számomra.
Nekem érdekes volt, mert ugye az első áldozás után egy év telt el a bérmálkozáshoz képest, tehát nekem egy rövidebb időszak volt ez, de annál intenzívebb. És amit Kriszta mond, az igen, ezt mondjuk én annyiban tapasztaltam meg, hogy még nyitottabbá váltam a Jóisten szavára, és hogy egy ilyen nagyon erős ilyen iránymutatást, vagy iránytűt kaptam ahhoz, hogy hogyan kellene élni. És igen, erről az útról könnyen le lehet térni, de mindig vissza lehet találni, tehát hogyha azt a Szent Lelket kérjük, akkor szerintem sokkal könnyebb ezen az úton maradni. És ebben segített például a Szentlélek szeminárium is, szerintem az egy nagyon jó ilyen megújulás, vagy megújítása volt ennek a bérmálási szentségnek.
Igen, mindenképpen egy iránytű, és mindenképpen egy útmutatás, hogy ezt meg is fogalmaztátok, ezért nagyon fontos az, hogy a bérmálásunkra szívesen és hálával tudjunk visszagondolni, és időnként kérni a Szent Lelket, hogy Szentlélek Úristen, aki a bérmálásban engem megajándékoztál önmagaddal, maradj bennem életben, élj bennem. Tehát ezt nagyon fontos kérni az Istentől. Ugye hát a Szentlélek gyakorlatilag úgy is szoktuk nevezni, hogy a nagykorúság, a keresztény nagykorúság szentség, és ez ezt jelenti, amiről ti beszéltetek az előbb, hogy a hitben A hitről való gondolkodásban, a vallásos életben felnőtteké válunk. Kicsit letesszük a gyerekes hitünket, és elkezdünk mélyebben imádkozni, mélyebben keresni az Istent, megérteni a Biblia üzenetét. És ugye éppen ezért erről már beszéltünk korábban, hogy a Biblia olvasás is teljesen elképzelhetetlen a Szentlélek nélkül. Tehát nem szabad úgy olvasni a Bibliát, hogy előtte nem kérem a Szent Lelket. Kérnünk kell a Szent Lelket, hogy legyen világosság, legyen fény, hogy a szavaknak adjon életet, hogy azokba a betűkbe lehelje az isteni életet, hogy valóban Isten élő szava legyen. És ugye ezért nevezzük a bérmálást például a keresztény nagykorúság szentségének, mert ekkora lélek megnyitja az értelmünket, megnyitja a szívünket, hogyha nyitottak vagyunk erre mi is, és ad egy felnőtt hitet. Hiszen Istennek az a terve, hogy felülmúljuk újra és újra önmagunkat, hogy át tudjuk adni az életünket Krisztusnak. Ez egy nagyon fontos döntés, egy nagyon fontos lépés. A református testvéreink ugye konfirmációnak nevezik, ugye amikor a hitben való megerősödés, a hitben való tanúságtétel ugye már egy egyéni feladat lesz, amikor az egyén már nem a nagyszülei, a szülei hitében él, hanem megismeri a hitét, megismeri hitének tanítását, és tanúságot tesz. Gyakorlatilag a Szentlélekben tudunk a legtökéletesebb tanúságot tenni, és ő az, akinek meg kell nyitni az értelmünket és a szívünket, hiszen a hittant, a hitet, a vallást, ezt nem lehet tankönyvből megtanulni. Azt a szívünkbe kell vésni, és azt az Isten az ő lelke által tudja megtenni, a lélek tudja kinyitni azokat a kapukat, amelyeken keresztül beáramlik az ember életébe az Isten szeretete, az Isten jósága, és aki nyitott erre, felkészült erre, az méltó módon veheti a Szentlélek ajándékait, és valóban egyfajta nagykorúság lesz a lelkében, és felnő, megérti, hogy a hit az egy igencsak személyes dolog köztem és az Isten között, és minden vallásos cselekedetnek ebből a belső, őszinte és tiszta hitből kell fakadni. Mi változott bennetek, amiután ugye a Szent Lelket megkaptátok? Például a hitetekben, hogyha most csak erre nézünk, persze sok minden változhat, de volt-e olyan, amiben azt mondtátok, hogy tényleg a bérmálásatok után úgy kézzelfoghatóan változtak a dolgok, vagy volt-e ilyen új látásmód?
Nekem színesebb lett az ima életem. Tehát kitágult a világ, de az Isten világa. Tehát ez a másik világ, ahol élnünk kell, amit nekünk ugye be kell vinni a mindennapokba. Ez teljesen kitágult, és az ima életem is annyira színes lett. Tehát az, hogy tudom váltogatni az imákat. Egyre több olyan imamódot ismertem, amire nem olvastam, hanem egyszerűen az imádság kapcsán a lélek vezetett olyan utakra, amin korábban nem jártam.
Nézzük, mit mond Ferenc pápa, amikor a Szentlélekről elmélkedik. Azt mondja Ferenc pápa az egyik beszédében, hogy a Szentlélek megújítja a látásmódunkat. Ugye egy új látásmód. Az előbb, azt mondja Ferenc pápa, a Szentlélekről szóló evangéliumban Jézus tesz egy állítást, amely reményt ad és elgondolkodtat bennünket. Azt mondja, a végasztaló pedig, akit az Atya a nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Nagy hatást gyakorolhat ez ránk, ha feltesszük a kérdést, hogy milyen értelemben adja meg az új és teljes megértést a Szentlélek. Nem mennyiség kérdése persze, és nem is egy akadémikus kérdés, hiszen Isten nem enciklikákat vagy tudósításokat akar ugye közölni, és belőlünk sem ilyen tudósokat akar kinevelni, hanem egy olyan új látásmód, amely teljesen újra értelmezheti az életet, az emberi kapcsolatainkat, a történéseket. Azt mondja a pápa, az élet nagy útvonalán a lélek megtanítja nekünk, hogy honnan induljunk el, milyen utakat válasszunk, és hogyan haladjunk előre. Milyen legyen az előrehaladásunk stílusa. Azt tanácsolja a pápa, hogy a Szentlélek legyen mindig kiinduló pont az életünkben. Először is, hogy honnan induljunk el. A lélek megjelöl számunkra egy kiindulási pontot. Jézus erről a pünkösdi evangéliumban beszél, ahol azt mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a léleknek a logikája. Azt mondja a pápa, hogy mi gyakran fordítva gondolkodunk, ha megtartjuk a parancsokat, akkor szeretünk. Hozzá vagyunk szokva, hogy azt gondoljuk, hogy a szeretet alapvetően a parancsok megtartásáról szól, vagy ügyeskedésből. A lélek ehelyett arra emlékeztet, hogy ha az az alap, hogy szeretünk, akkor minden más lesz. A lélek megtanít bennünket igazán szeretni, és ezt kérni kell, mondja a pápa. Ő az, aki érezteti, hogy szeretnek minket. Ez is nagyon fontos. Aztán azt mondja, hogy a lélek az Isten emlékezete. A lélek emlékeztet arra, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ő az, aki emlékeztet bennünket Jézus szavaira. Ő az, aki megérteti velünk, feltárja előttünk Jézus szavainak az értelmét. És azt is mondja a pápa, hogy a Szentlélek rendet tesz az életünkben. Lehet ellenkezni ezzel, hogy szép szavak, hogy olyan sok problémám van, nem érek rá, könnyű ezeket mondani, de a lélek éppen ezekben az esetekben kéri, hogy közbeléphessen, mert ő a vigasztaló, a gyógyulás szentségét akarja adni, a gyógyulás erejét, olyan, mint a tűz, amely kitisztít, megtisztít, olyan, mint a víz, amely új életet ad, megtanít, élni, újra éleszt bennünket. Azt is tanítja a pápa nekünk, pünkösddel kapcsolatban, hogy ne töröljük ki a minket megbántott személyek és helyzetek emlékét, hanem hagyjuk, hogy a lélek gyógyítson bennünket, mert ő az apostolokat és az ő kudarcaikat, csalódásaikat is meggyógyította. Mind új életre keltette őket, és új életet adott, új lehetőségeket tárt fel előttük. Nagyon fontos, hogy megismerjük az Istennek ezt a fajta jelenlétét, a Szent Lelket, és merjünk imádkozni a Szent Lélekhez, mint személyhez, és kérjük az Istent, hogy erősítsen meg minket. Most pedig pünkösd előtt mi mást kívánhatnánk, mint azt, hogy ezeknek a tanúságtételeknek, vagy az elmondott tapasztalatoknak alapján merjük a Szent Lelket kérni, merjünk bízni benne, hogy az Isten lelke vezet, új látásmódot, új életet adhat, színesítheti az ima életünket, hogy azt Kriszta mondta az előbb, vagy iránytű lehet számunkra, hogy Timi megfogalmazta, hiszen ha valaki hisz, ha valaki imádkozik, ha valaki hisz a lélek erejében, az soha nem lehet vesztes. És azok számára mindig tartogatja a Szentlélek a megújulásnak a lehetőségét. Azt kívánom mindenkinek, hogy éljünk a megújulás lehetőségével, imádkozzunk a Szentlélekhez, és minden imádságunkban adjunk teret a Szentléleknek, hogy megtanítson nekünk mindent, amire szükségünk van, vezessen úgy, ahogy a legjobb, az Isten akarata szerint, és gyógyítsa a mi lelkünket, táplálja a mi szívünket az ő életet adó szeretetével. Így kívánunk mindenkinek további kellemes rádiózást, áldott, kegyelmekben gazdag pünkösdi ünnepeket, és ha tehetjük, menjünk el gyónni, végezzük el a szentgyónásunkat, tisztítsuk meg a lelkünket, akár pünkösd előtt pénteken, szombaton böjtölhetünk, viraszthatunk, kérhetjük a Szent Lelket imádsággal, hogy pünkösd vasárnap méltó módon tudjuk kereszténységünk harmadik legnagyobb ünnepét, egyházunk születésnapját megünnepelni, Krisztust és az ő Szent Lelkét és a mennyei atyának ezt a kiáradó szeretetét befogadni. Így kívánunk mindenkinek további áldott napokat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Kolesszák Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként, éjfél után óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a pünkösdi hétvégén Szilvásváradon megrendezésre kerülő nemzetközi kutyakiállításra invitáljuk hallgatóinkat. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ májusi programjait ismertetjük, végül pedig a dr. Hibai Károly halálának 100. évfordulójára nyílt emlékkiállításra látogatunk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége lesz Tóth Istvánné Zsuzsa, a megyeszi munkatársa, a Miskolci Bölcsödék szakmai igazgató helyettese lesz. Adásunk végén Nagy Zsuzsannával, a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület tagjával, a második Rákóczi Ferenc könyvtár által szervezett könyvtári majálison beszélgetünk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap 6:00 előtt várom Önöket. A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Isten mindent Jézus lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette, ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Olvasom az Efezusiaknak írt levélben. A hitigasságok és a szertartások 20 évszázad Isten keresésének a gyümölcsét nyújtják nekünk. De úgy gondoljuk, rendben van, hogy mi csupán nyugdíjasként vagy koldusként élvezzünk olyan kincseket, amelyeket nekünk magunknak is megszolgálnunk és megtermelnünk kellene? Mondjuk el Krisztusunknak, hogyha ő minket tanúivá akar tenni más emberek szeme láttára, akkor előbb tegyen tanúivá azoknak a csodás dolgoknak, amelyeket a mi lelkünkben művel kegyelme. A menny nehezen meghódítható ország. Önmagunkat kell legyőzni érte. Uram, ha te visszajössz úgy, amint tőlünk eltávoztál, vagyis mint igazi ember, akkor te önmagadat bennünk akarod megtalálni. Bennünk, mert áldozatvállalás, türelem, hűség, jóság, önzetlenség tükröződik rajtunk. Bennünk, mert a halál árnyékában is kitartunk atyád mellett, mert szeretet és derű tölt be minket. Így ismerj önmagadra mi bennünk, Urunk, mint ahogy mi is szeretnénk, bár nem hasonlítunk rád. De hiszen kegyelmed nem csak itt maradt, hanem éppen azáltal árad ránk, hogy te mennybe szállva Isten jobbjáról szent lelkedet szívünkbe küldöd. És így valóban hinnünk szabad, hogy minden tapasztalásunk ellenére te mégis bennünk folytatod életedet, még akkor is, ha mi önmagunkban sajnos majdnem mindig csak önmagunkat fedezzük fel, s nem téged. Te mennybe mentél, és Isten jobbján ülsz a mi életünkkel. És ezzel az élettel jössz vissza, hogy a magadét bennünk feltaláld. És ha ezt te bennünk megtalálod, az lesz a mi örök életünk. Amikor mi is mindazzal, ami életünk része, amit átéltünk és elviseltünk, beléphetünk atyád dicsőségébe a te visszajöveteled által.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyém. útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.